Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök. A mai alkalommal különleges példázatot veszünk Jézusnak az egyik legmélyebb, legátfogóbb, az emberi élet minden területét átfogó példázatát, az úgynevezett talentumok példázatát. Ennek a példatörténetnek van egy párhuzamosa, mint hogy a példatörténet Máté evangélium a 25. fejezetében van, és ezt is fogom felolvasni, a párhuzamosa viszont Lukács evangélium a 19. fejezetében található. Mindenkit kérlelek, hogy otthon mind a két példázatot olvassa el. A másik a Lukácsnál feljegyzett példázat gírák példázata néven ismert. Ott egy másik pénz áll a középpontban, nem a talentum, hanem a gíra. Nyugodtan mondhatnánk, hogy Jézusnak olyan példázata ez, amelyről egy évig is tarthatnánk sorozatot. Roppant széleskörű, roppant mély példázat, és mondom, az egész emberi életet átfogó példázat. Az emberi adottságokkal és képességekkel, a Biblia kettőt egynek veszi, nem mint a modern pszichológia, a Biblia csak képességekről beszél. Azért is írtam fel itt a táblánk legmagasabb részére az 1. Korintusi levél 4. fejezet 7. versét, ami így szól: mit van, amit ne kaptál volna, mondja az ember számára a Szentírás, mindent kapunk az életben, hogy ezt aztán adottságnak vagy képességnek nevezzük, eleve kapunk már bizonyos dolgokat, illetve a magunk közreműködésével fejlődnek ki képességek az életünkben, tulajdonképpen egyre megy. Az életben az ember mérhetetlenül többet kap, mint amit szerez, illetve mint amit ad. A szó igazi értelmében mi nem is adunk, mondta egy költő, hanem tovább adunk. Azt, amit kaptunk, azt adjuk tovább. Ezt az alapvető sajátosságot majd tekintsünk magunk előtt Jézus példázatának a vizsgálatánál. A táblára felírtam, hogy 5 pontot szeretnék kiemelni, a példázatot 5 pont szerint összefoglalni, és ahogy tenni szoktuk, az előadás, egy órás előadás után szünetünk van, és utána a visszakérdezés lehetősége a kedves hallgatóké. Mikor is mondta el Jézus ezt a példázatot? Kezdjük ezzel az alapvető kérdéssel. A Máté evangélium a 24. fejezete közzi Jézusnak a nagy apokaliptikus beszédét, tehát hogy mi vár az emberiségre a történelmének előrehaladtával, és ehhez a nagy apokaliptikus beszédhez különböző példázatok csatlakoztak. Ezek közül mi már vettük a következőket. Máté 24. fejezet végén van a jó és a gonosz szolga példázata. Erről már volt szó a sorozatunk keretében. A Máté evangélium a 25. fejezetének az elején szó van a 10 szűz példázatáról, erről volt szó 2 héttel ezelőtt. A 10 szűz példázata után jön a talentumok példázata, és amivel 2 hét múlva fogunk foglalkozni, a kecskék és juhok szétválasztásának a példázata, az zárja le Máté evangélium a 25. fejezetét. Tehát nagyon egyszerű és kristálytiszta a szerkesztési rend. Jézus egy nagy profétikus beszédet mondott, és a nagy profétikus beszédhez 4 példázatot csatlakoztatott. A nagy profétikus beszéd Máté evangélium a 24. fejezetében található, a 4 példázat a 24. fejezet végétől a 25. fejezet végéig található. Mindenek előtt szeretném majd felolvasni a talentumok példázatát. Figyeljük jól meg, aki esetleg nem ismeri, vagy most hallja először, külön hangsúlyoznám az aprócska kijelentéseket, amelyeknek súlyuk lesz, és figyeljük meg a példázatnak az előrehaladását, és utána megadott 5 szempont szerint fogjuk a példázatot tanulmányozni. Máté evangélium a 25. fejezetében a 14. verstől olvasom. Mert éppen úgy van ez, mint az az ember, aki útra akarván kelni, előhívatta az ő szolgáit, és amilyen volt, átadta nékik. És adott az egyiknek 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek-kinek az ő erejéhez képest. És azonnal útra kelt. Elmenvén pedig, aki az 5 talentumot kapta, kereskedett azokkal, és szerzett más 5 talentumot. Azonképpen, aki a 2 volt, az is más 2 nyert. Aki pedig az 1 kapta, elmenvén elásta azt a földbe, és elrejtette az ő urának pénzét. Sok idő múlva pedig megjött annak a szolgáknak ura, és számot vetett velük. És előjövén, aki az 5 talentumot kapta, hozott más 5 talentumot mondván: Uram, 5 talentumot adtál nékem, ime más 5 talentumot nyertem azokon. Az ő ura pedig mondta neki: Jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki 2 talentumot kapott, mondta, uram, 2 talentumot adtál nékem, ime más 2 talentumot nyertem azokon. Mondta néki az ő ura, jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízzak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki az 1 talentumot kapta, mondta, uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, és aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél, azért félvén elmentem és elástam a te talentumodat a földbe, íme megvan, ami a tiéd. Az ő ura pedig felelvén mondta néki, gonosz és reszszolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, és én megjövén nyereséggel kaptam volna meg a magamét. Vegyék el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporítatik. Akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amie van. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre, ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Helyesen ugye tudjuk, hogy nem fogcsikorgatás, hanem fogaknak vacogása. Úgy gondolom, hogy a példatörténet rendkívül egyszerű. A messze vidékre elment úrról, aki sok idő után aztán visszajön és számot vet a szolgáival. Mondom, ezekre az apró mozzanatokra azért figyeljünk fel, hogy messze vidékre megy el az úr, meg sok idő múlva jön vissza, és aztán számot vet a szolgákkal. Tehát egyértelműleg magát, Jézus Krisztust, az emberfiát jelképezi a példatörténet főszereplője, aki a feltámadása után a mennybe ment, és a második eljöveteléig sok idő van. Tehát látjuk több évezred történelmi idő is, hogy messze ment, a mennybe ment, és majd onnan jön el. És amikor eljön, akkor számot vet azokkal a szolgákkal, 3 szolgát említ, egyik 5 talentumot kapott, másik 2-t, a harmadik 1-et, és mindegyikkel külön-külön beszél, számot vet, elszámolnak vele, aki 5-öt kapott, 5-öt szerez, aki 2-t kapott, 2-t szerez, aki viszont 1-et kapott, az félvén elásta a talentumot, nem kereskedett vele, csak azt az 1-et tudja visszaadni a gazdának, amit ő adott. És itt jön a megrovás, és az egész példatörténetnek talán a leghangsúlyosabb, a legmegrázóbb kijelentés, amit úgy első hallásra szintén, hogy sokkoló, hogy akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Azt gondolom, hogy retorikailag ez az egész példatörténetnek a legcsattanósabb mondata, valóban a példatörténetnek a központja ez, hogy ez egy különleges számadás, itt egy különleges törvény áll a középpontban, mert hogy lehet az, hogy akinek van, annak még adatik, és akinek nincs, attól meg az is elvétetik, ami van. Tehát ez tulajdonképpen egy lehetetlenség is a mondatnak a második fele, mert hát akinek nincs, attól hogy lehet elvenni, ami van. De csattanóssá teszi azt, hogy itt egy törvényről van szó, amit 2 szolga megértett, a 3. szolga viszont nem értett meg, és ez a törvény lesz majd az egész példatörténetnek a központja és a szervező eleme. A 2 első szolga megkapja a jutalmát, a 3. szolgát pedig kivetik a külső sötétségre, ami a Bibliában a külső sötétség és a fogak vacogása mindig a kárhozattal egyenlő. Tehát 2 szolga üdvözül, a 3. szolga elkárhozik más bibliai szóhasználattal. Ennyi tehát a történet. A történetet ennek előtte pár hónappal, a jeruzsálemi bevonulás előtt Jézus már elmondta, de Lukács 19. fejezet 12. és 27. verse között a történet, mint gírák példázata szerepel, majd ráutalnék ennek a példatörténetnek egy fontos mozzanatára, amiben különbözik a talentumok példázatától, most azonban ez egyelőre még nem szempontunk. Na, akkor kezdjünk, ahogy eddig is a sorozatunkban tenni szoktuk, a példázatnak a módszeres átfogásához, a módszeres vizsgálatához. Az első dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy mit is fejez ki az a példázatban, hogy az Úr, amikor elment, figyeljük meg a kis szavakat, azt mondja, mindenét odaadta. Tehát amikor elment ez az Úr, a szolgáinak mindenét odaadta. De azért ügyeld, hogy kinek mennyit ad, mert ott van az a kis kifejezés, hogy mindenki az erejéhez képest kapott. Tehát ez egy nagyon gondos szétosztást művelt ez az Úr, mielőtt elment volna. Mindenét átadta, amilyen csak volt, de azért mindenkinek az erejéhez mérten osztott, ez magyarázza azt, hogy kinek ötöt, kinek kettőt, kinek meg csak egyet kapott. De az első dolog, amit szeretnék kiemelni itt a példatörténetből, és csak néhány biblia verset írtam ide az első pontunkhoz, hogy itt Jézus Krisztus nagyon világosan beszélt arról, hogy ki is az Isten. Ne felejtsük el, hogy a példatörténetekben az egyik legfontosabb tanítás az, hogy Jézus tisztázni akarta az Isten személyét, az Isten lényét az emberek előtt. Ha most embereket megkérdeznénk, ugye nagy keletje van a statisztikáknak, hogy mindenki mondja el, hogy ő mit gondol, ugye megkérdeznénk az embereket, hogy mit gondolnak Istenről. Hogy szerintük, ha létezik, akkor ki az Isten? Akkor azt gondolnám, hogy egy ilyen mai statisztikában csak úgy, mint régen valami ilyesmi eredményt kapnánk, hogy Isten valami nagy hatalom, ha létezik, akkor mindent a kézben tart, és kélelhetetlen szigorúsággal, hát aztán számon kér az embereken mindent. Nagyon kevés ember felelné egy ilyen megkérdezésre azt, amit Jézus olyan sokszor helyezett a tanításainak a központjába. Tudnék, amikor például Jézus beszélt a samáriai asszonnyal, mit mondott János evangélium a 4. fejezet 10. verse szerint, csak azt a fél mondatot jegyezzük meg, hogy Jézus kezdte ezt a beszélgetést, ugye úgy kezdte, hogy adj innom, és akkor az asszony meglepődött, hogy zsidó létére hogyan barátkozhat Jézus a samáriabeliekkel, és erre a meglepetésére Jézus hogyan is válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát. Tehát Jézusnak ez volt az első mondata, hogy ha ismernéd az Isten ajándékát, és ki az, aki tőled vizet kért inni, akkor te kértél volna tőle élő vizet. Tehát Jézus Istenről mindig, mint nagy ajándékozóról beszélt. Jézus úgy mutatta be Istent, az isteni személyeket, mint akik állandóan ajándékokat akarnak adni az embereknek, az Atya is, a Fiú is és a Szentlélek is. A Szentlélekről a Biblia beszél külön ilyen összefüggésben, hogy a Szentlélek ajándékai, amelyeket megtalálunk az első Korintusi levél 12. és 14. fejezete között, illetve az Efézusi levél 4. fejezetében, tehát a Bibliában 4 külön fejezet csak erről szól, hogy az isteni személyek közül a Szentléleknek milyen ajándékai vannak az emberek számára. Jézus egy pogány, tehát egy samaritánus asszonynak a figyelmét az Istenre, amikor fel akarta hívni, az első mondata Jézusnak ez volt, ha ismernéd az Isten ajándékát. Szóval az Isten nem olyan, mint ahogy elgondolják ma az emberek, vagy bármikor is elgondolták az emberek. Az Isten az adásnak, az emberek megajándékozásának és az emberek szolgálatának az Istene. Az Efézusi levél 4. fejezet 8. versében is azt mondja, hogy Isten ajándékokat osztogat az embereknek. Egyébként a 68. Zsoltárból idézi vissza a Pál apostol. Tehát ez nem csak az Új Szövetségben, hanem az Ószövetségben is ismeretes tanítás volt, hogy Isten azért teremtett bennünket, embereket, hogy megossza velünk a létezést, megossza velünk az életet, és az élettel együtt jár összes ajándékot. Hát mi az életnek például a legnagyobb ajándéka? A boldogság. Ugye Jézus miért kezdte a hegyi beszédet a boldog mondásokkal? Ugye Máté evangélium a 5. fejezetében azért, mert nyilvánvalóvá akarta tenni, hogy Istennek nem közönséges ajándékai vannak, vagy nem kiszámíthatatlan ajándékai. Isten a legnagyobb ajándékot akarja minden embernek adni, minden embert boldoggá akar tenni. Tehát Jézus ezért kezdte a nagy programbeszédét az úgynevezett boldog mondásokkal, vagy 8 boldogsággal. Ez a példatörténetnek egy rendkívül hangsúlyos mozzanata, de én nem tudok itt leragadni, mennem kell tovább, hogy átvegyük az egész példatörténetet. Ha valakinek ezzel kapcsolatban kérdése van, majd nyugodtan fölteszi az előadás után. A második dolog, amit szeretnék kiemelni ezután a példázatból, hogy azt mondja Jézus, hogy elment ez az Úr. Elment. Itt hagyta a szolgáit, mégpedig úgy hagyta itt, hogy egyszerre adott helyezett rájuk szabadságot, és egyszerre adott helyezett rájuk felelősséget. Ugye ezt már más példatörténeteknél is hangsúlyoztam, a Bibliában ez a két dolog együtt jár. Aki szabad, az felelős. Ha nem lennénk szabadok, nem lennénk felelősek az életünkért, de mint hogy minden embernek megvan az életben az a szabadsága, amit az Isten biztosít neki, És minden embernek ahhoz, hogy jót döntsön az Isten, Isten ad szabadságot. Sokszor nincs adva a politikai szabadság, vagy akkora nagy közjogi értelembe vett szabadság nincs adva. Nekünk sokszor az életünkön belül is változnak a külső viszonyok, és egyszer külsőleg kisebb a szabadság, aztán nagyobb a szabadság, megint megszorítják a szabadság lehetőségeket. De a Biblia azt mondja, hogy tulajdonképpen azt a szabadságot, ami a legnagyobb szabadság az embernek, az igazság megtalálásának a szabadsága, a képességei kifejlődésének a szabadsága. Jézus erről János Evangélium a 8. fejezetében beszélt. Külön nagy fejezet a Bibliában, amikor Jézus azt mondja, hogy ha megismeritek az én beszédeimet, és az én beszédeim bennetek maradnak, akkor megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Tehát tulajdonképpen, ami a legnagyobb szabadság, ami visszaadja az igazi szabadságunkat, mert ugye a Biblia szerint az emberek az életben először egy képzeletbeli szabadságban élnek. Úgy gondolják, hogy szabadok, de mivel a rosszat rakásra halmozzák, tulajdonképpen a rossz fogjai vagyunk. Úgy gondoljuk mi, hogy szabadok vagyunk, de aki a bűn cselekszi, szolgálja a bűnnek, mondja ugyanebben a fejezetben Jézus. Akkor leszünk igazán szabadok, amikor megismerjük az igazságot, amikor megismerjük a tényleges valóságokat az életben, és azokat tudjuk szolgálni, amik a jók, és amik a rosszak, azokkal szembe tudunk fordulni, és már erőt kérünk Istentől, hogy legyőzzük a rossz dolgokat. Szóval ez az igazi szabadság. Most Isten, amikor Jézus Krisztus, amikor érzékelteti, hogy ő az embereknek ajándékokat ad, és az embert szabadnak teremtette, és ezt a szabadságot az Isten végtelenül pontosan biztosítja is minden ember számára, ezzel a szabadsággal együtt jár nyilvánvalóan a felelősség is. A legfontosabb Biblia vers a 2 Korintus 3.17, talán ezt már mindenki fejből tudja, a 2 Korintus 3.17 így hangzik, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Az utóbbi időben, ahogy az országban tartom a sorozatokat, nyilván választások közelettével sok kérdés hangzik el ugye az előadások után, hogy most kire szavazzunk, vagy kit válasszunk. Én azt szoktam erre mondani, hogy ez lelkiismereti kérdés, ezt én senkit nem akarok befolyásolni, elmenjen, ne menjen, már maga ez is egy lelkiismereti kérdés, szóval nem lehet embereket se arra biztatni, hogy elmenjenek, arra se biztassunk, hogy ne menjenek, ez mindenkinek a meggyőződéséből következik, de egy jó tanácsot elfogadnak, én azt mondom, hogy ha valakire az ember szavaz, csak olyan társadalmi erőre vagy pártra szavazzon az ember, amely az emberi szabadságot tiszteletben tartja. Tehát ami minden egyes állampolgárnak biztosítani szeretné az alapvető szabadságokat, gondolkodási szabadság, véleményszabadság, lelkiismereti szabadság, szólásszabadság, sajtószabadság. Nemrég a Dunántúlról utaztam hazafelé, és a Bakonyban felszállt egy fiatalember, aki azt mondta, hogy ő már tudja, hogy melyik pártra szavaz. Hát persze én nem akartam belemenni ilyen eszmecserébe, folyt tovább a szó, aztán újra előhozta, hogy ő biztos, hogy erre fog szavazni. Jó van, nem akartam, ugye, hogy kiderül, hogy erre szavaz, és akkor a szívemhez kapjak, vagy arra szavaz, és akkor úgy kapjon az ember a szívéhez. De a végén nagyon jól megadta a választ, ő azt mondta, hogy ő olyan pártra akar szavazni, amely alapvetően, tehát a létrejöttétől fogva az emberi szabadságjogokat a legnagyobb tiszteletben akarja tartani, és hát sajnos ilyen párból Magyarországon nincs sok, és ő arra az egyre szavaz, ami legalább deklarálja ezt, hogy azt tiszteletben fogja tartani. Hát körülbelül én is ezt mondtam önöknek, ennyire azért érdemes körülnézni a világunkban, a hazánkban, hogy megnézzük, hogy ki az a párt, ami legalább a megnyilatkozásaiban azt mondja, hogy se a bőre színért, se a vallásáért, se másért embereket ne részesítsenek hátrányban, illetve ne részesítsenek előnyben. Ugye a szabadság és a felelősség a Biblia szerint mindig együtt jár, de szabadság nélkül tulajdonképpen nincs igazi emberi élet, mert ott, ahol az embereket kényszerítik bármire is, ott nem az emberek választása az, amire kényszerítik, ott nem az emberek erkölcsiségét építi az a döntés, amire kényszerítik. Következő harmadik dolog, amit szeretnék kiemelni a példázatból, most már megyünk a példázat legbensőbb részei felé, miért különböztette meg az Úr ezeket a szolgákat? Miért adott az egyiknek 5-öt, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1 talentumot? Ugye tudjuk, hogy a talentum ókori súlymérték, ókori pénzegység is volt, de nem is érdemes belemerülnünk ilyen kérdésekbe, mert több mint 2000 éve, többek között ennek a példázatnak is köszönhetően, a talentum átvitt értelemben az emberi képességeket jelenti. Ugye ez magyar nyelvben is egy talentumos ember, jókai regényekben csak úgy sziporkáznak ezek a kifejezések. Ugye ez annyit jelent, hogy minden ember más-más képességet kapott. Igen, ám, de itt kezdik az emberek fölvetni a kérdést, hogy én miért nem kaptam annyit, mint a másik? Meg akinek annyi mindenre van képessége, meg annyi nyelvet tud, meg akkora bölcsesség, meg akkora gyors kapcsolás, meg nem tudom én mi. Szóval az emberi világban nagyon sokszor hallunk ilyen kijelentéseket, hogy az emberek egymáshoz méricskélik magukat, és azt mondják, hogy miért van ez a nagy különbség, hogy vannak kiváló elmék, és vannak talán írni-olvasni se megtanuló emberek, vannak tökéletesen gondolkodó, sziporkázóan előadó emberek, mások pedig az egész életükben hallgatnak, és igazán személyes döntéseket nem nagyon hoznak, és csak élnek egyik a másik után. Miért van ez, hogy az egyik 5 talentumot kap, a másik 2-t és a harmadik 1-et? Itt szeretném újra fölhívni a figyelmet a példázatnak erre a kis szavára, kinek erejéhez képest. Tehát akkor, amikor Jézus ideért, és a szétosztásról beszélt, azt mondta, hogy az Úr kinek erejéhez képest adott talentumokat. Vagyis ez a kis kifejezés rávezet bennünket arra, hogy ezt Isten maga tudja, hogy kinek mire van szüksége, ki mivel tud jól élni. Az egész példatörténetnek egyik legnagyobb tanulsága az, hogy ne azon morfondírozzunk mindig, hogy mennyit kaptunk az életben, mennyi képességet kaptunk, mert az ilyen morfondírozásban mindig hátul fogunk kullogni, mert mindig irigykedünk olyanokra, akik nálunknál sokkal többet kaptak. Lehet, hogy aztán ők is irigykednek ugyanúgy még másokra, akik meg náluk kaptak többet. De nem az a fontos az életben, hogy ki mennyit kap, hanem az a fontos, hogy hogyan él vele, hogyan használja fel. Ugye ez a példatörténetnek egyik legfontosabb mozzanata. Nem az a fontos, hogy az 5 talentumos ember az 10 talentumot szerezzen, ő csak 5-öt szerzett. Nem az a fontos, hogy a 2 talentumos ember 5-öt szerezzen, ő csak 2-t szerzett, de mindegyikkel ugyanúgy megvan elégedve az Úr. Itt szeretnék hivatkozni a gírák példázatára. A gírák példázatában van egy nagyon érdekes különbség a talentumok példázatához képest. Ha valaki fellapozza Lukács 19. fejezetét, a gírák példázatában azt találjuk meg ezen a helyen, hogy egy úr előhivatott 10 szolgát, és mind a 10 szolgának 10 gírát adott. Tehát ott Jézus még szembetűnőbben mutatta be, hogy az Úr mindenkinek 10-et adott, nem azért, mintha nem lehetne megkülönböztetni, hogy az egyik többet kapott a másiknál, de tulajdonképpen olyan szempontból, hogy az Isten tudja, hogy kinek az erejéhez képest mennyire van szüksége, mindenki annyit kap, ami a maximum, ami az optimum a számára. És ott abban a példázatban, ahol mindenki 10 gírát kapott, és jött az elszámoltatás, az első ember a 10 gírájához 10-et nyert, és azt is megdicséri az Úr. A második ember a 10 gírájához csak 5-öt nyert, de azt is megdicséri az Úr. És a harmadik ember az ugyanaz, mint itt a talentumok példázatában, aki elásta azt a 10 gírát, és ő semmit nem tudott ahhoz képest felmutatni. Tehát Jézusnak a szándéka nagyon is világos, és nagyon is egyértelmű. Jézus azt tanította a talentumok és a gírák példázatával, hogy ne azzal foglalkozzunk az életben, hogy a másik ember mit kapott. A másik ember miben kapott többet nálam. Hanem azzal foglalkozzunk, hogy amit mi kaptunk, ahhoz képest, amit mi kaptunk, kell a legtöbbet kihozni abból, amit kaptunk. Tehát ezt egy mondatba összefoglalva így lehetne belesűríteni, ne azzal foglalkozzunk, hogy ki mennyit kapott, hanem azzal, hogy ki hogyan él vele, ki hogyan használja fel. Ez az életben egy nagyon nagy bölcsesség, ezt nem lehet hangsúlyozni, mert úgy gondolom az életben az egyik legnagyobb bölcsesség. Ne tessenek elfelejteni, az emberi társadalmakban a legátfogóbb érzés az irigység érzése. Szóval ilyen átfogó érzés nincsen, ami minden embert meglegyintene, és vannak emberek, akik a holtuk napjáig ebben vergődnek. Az állandó versengésben, az irigykedésben, és ez azért fonák érzés, azért mondja bölcs Salamon, hogy ez rosszabb a haragnál, meg rosszabb a bosszúvágynál, mert megfoghatatlan az irigység. Szóval azt nem lehet úgy megragadni, az nem is nyilatkozik úgy meg, mint mondjuk egy haragban, hogy valaki elkezd kiáltozni, vagy magából kivetkőzik, vagy egy bosszúállásban, hogy emelgeti az ökleit. Az irigység az egy megfoghatatlan, megragadhatatlan dolog. Esetleg következtetni tudunk az emberek magatartásából arra, hogy ők a lelkük mélyén a másik emberrel nagyon sokat összehasonlítják magukat, azért is lesznek olyan keserűek az emberek, azért is lesznek olyan lemondók az emberek, azért panaszkodnak és szólnak meg másokat, mert a lélek mélyén ott dolgozik ez az átkos érzés, az irigység. A Jakab levele használja ezt a kifejezést a Bibliának. Én nem tudtam ennek utána járni, hogy ez hogy is van az eredeti görögben. Nagyon szeretnék egyszer ennek tisztességesen utána járni, hogy hogy van ez, hogy irigységre kézd bennem a lélek. Hogy a léleknek a legmélyebb vágyakozása, az Isten nem ismerő, vagy az Isten kegyelmét be nem fogadó léleknek a legmélyebb indíték, hogy irigységre készti a lélek az embert. Ugye ezért is fejeződik be a 10 parancsolat éppen erre az irigységre, a rossz kívánságra való parancsolattal, a 10. parancsolattal, hogy tudnék, ne kívánd azt, ami a másé. Azzal elégedjél meg, amit te kaptál, és ahhoz képest, amit te kaptál, Isten annyit kér tőled, amit kaptál, és egy jottányival sem többet. Tehát a harmadik nagy tanulsága a példatörténetünknek ez, hogy az embernek azt kell az életben felfedeznie, azt kell tudatosítani, hogy mi mit kaptunk az életben, és azzal hogyan kell jól élni és jól sáfárkodni. Senki nem lesz boldog és örömteli ember azzal, hogy mindig a másikét kívánja el, hanem azt kell tudatosítani, amit ő kapott és amit ő rábízott az Isten a szabadság és felelősség egyidejűségében. Most jön a negyedik dolog, a negyedik szempont, ami alapján a példázatunkat megvizsgálhatjuk, hogy azt megértjük, hogy a gazda olyan jóságos az első két emberrel. Ugye aki 5-5 kapott, az jól sáfárkodott, még 5 talentumot szerzett, aki 2-t kapott a 2-höz, még 2-t szerzett, azt mondja a gazda, hogy jól van, jó és hű, bölcs szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Nem akarok ezekre a kifejezésekre külön kitérni, de Jézus 3 alkalommal beszélt az életében ilyen kicsit talányos kifejezésekkel, nem annyira talányos, hogy azért semmit nem érhetünk meg belőlük, de ez a 3 példázat, a talentumok, a gírák, a hamis sáfár példázat, a Lukács evangélium a 16. fejezetében, amelyekben Jézus érzékeltette, hogy aki itt a földi életben a legtöbbet hozza ki magából, a legjobban kamatoztatja a képességeit, arra Isten nagyon sokat fog bízni majd az örök életben. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Ugye Pál apostol azt mondja az 1. Korintus levél 2. fejezetében, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Tehát, hogy milyen lesz az örök élet, az örök életre eljutott emberek hogyan fognak élni, az egész világegyetem hogy fog kitárulni, a teremtés milliónyi csodája hogy fog közvetlenné válni minden egyes ember számára, ezt mi nem sejtjük. Erről mi nagyon keveset tudunk, szóval alig tudjuk megragadni ezeket a mi fogalmainkkal. De Jézusnak ezek a kifejezései azt hiszem bőven elegendőek mindannyiunknak. Ha itt a földön megtettük azt, amit meg kellett tenni, ha a képességeinkhez mérten a legtöbbre eljutottunk, ki azon a szinten, amit az Isten adott neki és amit elvárt tőle, akkor valami mérhetetlen nagy ajándékba lesz majd része az örök életben. Aki kevesen hű, a sokon is hű lesz, az olvassuk Lukács 16-ban. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, olvassuk itt a Máté 25-ben. De mondom, ezzel sem tudok most foglalkozni, amivel foglalkoznunk kell, hogy miért olyan szigorú ez a gazda az egy emberhez kép, az egy emberrel, azzal az emberrel, aki az egy talentumot elásta. Hiszen ez az ember érvel. Tehát azt mondja, hogy Uram, én azért ástam el, mert én tudtam, hogy te egy kegyetlen, szigorú ember vagy, ahol nem vetettél, ott is aratni akarsz. Biztos, ami biztos, tehát azért vissza akartam adni, nehogy valami kockázatba belemenjek, aztán még azt az egy talentumot se tudom visszaadni. Hát én inkább elástam, biztos, ami biztos. Még talán egy kicsit olyan rokonszenves is számunkra ez az ember, nem? A polgári aggályoskodásnak, a precizitásnak, a beosztásnak, a mintaképe is lehet, hogyha nem gondolunk meg valamit. És az a következő, amit meg kell gondolnunk, ez valóban a példatörténetünknek a legfontosabb része. Tudnék, ha onnan indultunk ki, hogy Isten ad, és Isten az ajándékozás Istene, akkor itt folytassuk ezt a logikát, Isten akinek ad, attól mit vár el? Hogy az az ember hogyan kamatoztassa, önmaga számára kamatoztassa, vagy mások részére kamatoztassa? Ez a nagy kérdés. Ugye, amit Petőfi Sándor felvet a Világosságot című versében, hogy éljünk-e önnön magunknak, vagy másoknak áldozzuk az életünket, ez máig kérdés. Ez a két törvény, ami létezik a mi világunkban, hogy magunknak éljünk, vagy másokért éljünk. A magunknak élés törvényét nem az Isten hozta meg. A másoknak élés törvénye Istentől származik. Ezért az Isten, ha bárkinek ajándékokat ad, képességeket ad, az Isten elvárja tőle, hogy azt mások javára kamatoztassa. Tehát ezt kell megértenünk a példázatból. Az Isten csak annak ad, aki továbbad. Az Isten annak nem fog adni az életben, aki önmagának a dicsőségét, vagy az önmaga pozícióit építgeti azzal, amit kapott. Látszólag nagy a felfutásuk az ilyen embereknek, akik hát végülis elérkeznek bizonyos címekhez, rangokhoz, társadalmi előkelőségek lesznek, de hát, hogy belül milyen az életük, és boldogok-e vagy boldogtalanok-e, ezt a Biblia szerint ki tudjuk mondani egész biztosan, hogy boldogok nem lehetnek. Aki önmagának él, aki számára önmaga az Isten, és önmagának, illetve hát a családjának, a szeretteinek akar mindent megszerezni és biztosítani, és nem gondol a másik emberrel, az már itt a földön nem boldog, de Isten annak jog és igazság szerint nem adhat örök életet. Kedves hallgatók, ezt tudom, hogy ez nagyon egyszerű így kimondani, de ezt kinek-kinek magunknak itt megérteni az életünkben. Emlékezem, hogy 21 néhány éves koromig én se tudtam ezt ilyen teljesen világosan és egyértelműen, amikor először hallottam erről bibliai előadást, úgy megvoltam lepődve, hogy másokért élni, meg másokért ugyanúgy dolgozni, mást ugyanannyinak venni, mint önmagamat. Emlékezem, amikor a Bibliából ezeket a kis kifejezéseket megismertem, például a Római Levél 15. fejezetében ezt mondja Pál apostol, ne magunknak kedveskedjünk. Ugye? Szóval ez a kis kifejezés csak, hogy ne magunknak kedveskedjünk, mindenki magának kedveskedik. Ugye a népi mondás szerint még a szenteknek is maguk felé hajlik a kezük. Aztán amikor megismertem például a szeretet himnuszából azt a kifejezést, hogy a szeretet nem keresi a maga hasznát. Csak ez a kis kifejezés, hogy az nem szeretet, amikor az ember a maga hasznát, aztán megint a maga hasznát, meg megint a maga hasznát keresi. Vagy amikor a Filippi levél 2. fejezetéből megismertem azt, hogy egymást különnek tartsátok. Hát erre már teljesen kijöttem a sodromból. Mi az, hogy egymást különnek tartsátok? Hát ugye minden ember számára valamiben ő a legkülönb. Azt nem mondom, hogy mindenben mi vagyunk a legkülönbek, de azért valamiben mi vagyunk a legkülönbek, és mi azért magunknak alárendeljük a környezetünket, ha másban nem a véleményalkotásban, az ítéletalkotásban. És amikor megismertem a Bibliából ezeket a kis kifejezéseket, hogy ne magunknak kedveskedjünk, ne a magunk hasznát nézzük, ne magunkat tartsuk legkülönbnek, hanem vegyük észre, hogy a másik miben külön nálam egy bizonyos dologban, amiben én nem vagyok olyan külön, mint ő. Akkor kezdtem megérteni, hogy a Biblia valóban gyökeres megváltozást és radikális erkölcsi megjobbulást hirdet, mert a Biblia azt tanítja, hogy ez az Isten szándéka. A szeretet továbbadása és megsokszorozása. Isten világába csak ez az ember lép bele. Ha valaki a kapottat nem tudja továbbadni, az nem lépett bele az Isten világába. Az egy másik világban él. A bibliai szóhasználata az ördög, sátán világában él. Emlékezem abban az időben, hát ez volt egy ilyen 15-20 évvel ezelőtt, egy nagyon egyszerű hasonlatot hallottam egy ilyen bibliai előadáson, valaki azt mondta, sok háziasszony volt jelen, hogy ki az a háziasszony, aki a friss tejet olyan lábasba tölti, ami nincs rendesen kimosva, vagy oda kozmálott még az előző tej. Ki az a háziasszony, aki a friss tejet egy ilyen edénybe, egy ilyen lábasba tölti? Szóval az Isten nem ad az olyan embernek, aki az addig kapott javakat magának tartogatta. Isten csak annak ad, aki megtisztítja magát, és amit kap, az továbbadja. Hát sokszor az ilyen egyszerű hasonlatok vezetik az embert előre. Abban az időben sokat beszélgettem Pilinszky Jánossal, és ő mondta el, hogy az ő életében hogy van ez, az egy rendkívül aggályoskodó, panaszkodó, zsörtölődő ember volt, és akkor ismerte meg Törőcsik Marit, és egyszer azt mondta neki Törőcsik Mari, hogy ne faxnizzon már annyit, János. Szóval ez számára olyan volt, mint egy hideg zuhany, hogy valaki neki azt mondja, ugye, hogy ne faxnizzon. Hát körülbelül én is ezzel így voltam, hogy egy egyszerű tej hasonlat, ami az embernek egy kicsit úgy kezdte felnyitogatni a szemét, hogy most miért is élünk mi ezen a földön. Azért élünk, hogy építsük a magunk várunkat és házunkat különböző módokon, vagy pedig azért élünk, hogy a másik embert ugyanannyinak tartsuk, mint magunkat, és a másik embernek ugyanannyit adjunk meg, mint amit magunknak megadunk és megkívánunk. Tehát tulajdonképpen azért mondja ezeket a látszólag szigorú szavakat a gazda, ennek a bizonyos embernek, akinek egy talentuma volt. Egy talentumot kapott, de azt elásta, mert a szeretetnek a törvényét nem fogadta be a szívébe, amit pedig olyan egyszerű befogadni, mert aki ötöt kapott, természetesen gondolta arra, hogy még ötöt szerez. Aki kettőt kapott, kettőt szerzett, hogy továbbadja. Aki egyet kapott, azért mondja, mondom látszólag szigorú szavak, hogy akinek van, annak adatik. Tehát aki továbbadja, annak újraadni fog az Isten. Aki megint továbbadja, megint többet fog adni neki az Isten. És aki, így mondta Jézus, hogy elveszíti az életét én érettem, megtalálja azt. De aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Emlékezem, ezzel a mondással se tudtam sokra menni. Mit is jelent ez a Bibliában, hogy valaki, ha elveszíti az életét én érettem, megtalálja azt, és hogyha valaki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Ezek a legmélyebb jézusi tanítások, és hogy úgy mondjam, kis szakszót hadd vigyek bele, a retorikailag is a leghatalmasabb megfogalmazások a Bibliában, mert a maguk antitetikus, oximoronos, így nevezik a retorikában azokat a kifejezéseket, amelyek első látszata paradoxonnak vagy hihetetlenségeknek tűnnek. Ugye, mert mit jelent az, hogy akinek van, annak adatik, ezt még értjük, de akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Hát ez már szinte képtelenség. De ezt a nyelv azért használja ezeket a képtelenségeket, hogy valami igazságot nagyon kifeszítsen. Szóval ott a húr az úgy ki legyen feszítve, hogy az önmagában is megpöccintés nélkül is hangot adjon. Azért vannak ezek a nyelvi kifeszítések. Jézus nagyon sokszor beszélt így, például az evangelizációval kapcsolatban is azt mondta, hogy amit fülbe sugva hallottok, azt hirdessétek a háztetőről. Tehát amit ti meghallottatok az életben, ami igazság, amit Isten evangéliumából megismertetek, azt ne rejtsétek el, hanem azt a háztetőkről hirdessétek. Nyilván nem arról van szó, hogy most föl kell menni a háztetőkre és ott kiabálni, hanem arról van szó, hogy minden áron, minden, ahogy mondja a 2 Timóteus 4-ben Pál apostol, hogy akár alkalmas, akár alkalmatlan nekem az idő, akár fáradt vagyok, akár más problémáim vagy elfoglaltságaim vannak, de használja ki minden lehetőséget, hogy továbbadjam az evangéliumot. Tehát ez a példa történetnek, hogy úgy mondjam a csúcspontja, igen ám, de az 5. pontnál éppen ezt szeretném részletezni. Mert most elérkeztünk a példatörténetnek az elvi szintjének a csúcsára, de most ezt az elvi szintet én úgy gondolom, egy kicsit gyakorlativá kell tenni. Vagyis fel kell vessük azt a kérdést, hogy melyek a mi talentumaink? Honnan jöhetünk rá, hogy miket kaptunk az Istentől? Mert amiket kaptunk, és nem jövünk rá, és nem használjuk, az mondjuk elég borzalmas, nem? Aztán, hogy lehet ezeket a talentumokat megsokszorozni, meg egyáltalán az életben, a mi életünkben, a mi személyes életünkben, hol lehet keresni a talentumokat? Hiszen nagyon sok ember azt mondja, hogy ő csak egy egyszerű, szürke, hétköznapi ember, ő mondjuk nem egy Nobel-díjas, vagy nem egy atomfizikus, vagy nem egy egyetemi tanár, vagy hát uram, bocsán, nem egy nagy sztár, ugye most megyek a pozitívból a negatív mezőnyökig, de hát én csak egy egyszerű hétköznapi ember vagyok, ugyan milyen különleges talentumom lenne nekem. Kedves hallgatók, itt megállok, és a példatörténetet egy nagyon rendkívüli könyv segítségével szeretném egy kicsit kiteljesíteni, de sajnos ezt a könyvet csak így tudom mutatni, mert ez a könyv a legkorábban kifogyott a nem tudom én hány kiadása, és se volt elég az utolsó 10 évben, ez Ellen Gould White-nak a Krisztus példázatai című könyve, amelyben körülbelül 17-18 példázatot elemez a szerző, és ennek a példázatnak adja a legnagyobb helyet. És miután ismerteti a példázat összefüggéseit, felveti a kérdést, hogy milyen főbb talentumokról kell beszélnünk, olyan talentumokról, akik itt vagyunk mindannyian, de az egész emberiségnek, mindenki számára, mint talentum. Tehát most csak ezekről szeretnék beszélni. Egy hány vonalat is húztam, 6 alfejezetben, hogy melyek azok a talentumok, amelyeket mindannyian megkaptunk, de sokszor nem tudatosítjuk ezeket, nem élünk ezekkel, nem úgy használjuk, ahogy kellene. Szóval szeretnék most a könyv alapján, akinek megvan a könyv, nyilván elolvashatja, van régebbi háború előtti kiadás, ez a legújabb kiadása, akinek nincs, esetleg tudjuk kölcsönözni a számára. Szóval ez egy csodálatos részletezés, és a következő dolgokat emeli ki. Először én is elmondanám ezeket a talentumokat, utána mennék bele a részletezésbe. Az első dolog, amiről beszél, az értelmi képességeink. Először ezekről szeretnék megemlékezni, amit mindannyian kapunk, értelmi képességek. A második a beszéd talentuma. A harmadik a befolyás, tehát a jó befolyásnak a talentuma. A negyedik az idő talentuma. Az ötödik az egészség, és a hatodik a pénz. Azért tettem utoljára a pénzt, egyébként ebben a könyvben is utoljára van, mert a talentumokról mindenkinek általában pénz jut az eszébe. A pénz is egy nagyon nagy talentum, főleg a képesség, aki tud bánni a pénzzel. De nem a legfontosabb, van ennél sokkal fontosabb is, és én úgy gondolom, hogy ez a sorrend egy bizonyos fontossági sorrendet is magába foglal. Tehát kezdjük először az elsővel, értelmi képességek. Hát ez az, amire sok ember panaszkodik, hogy őneki nincsenek olyan kiugró értelmi képességei. És nagyon sok ember erre való hivatkozással tulajdonképpen elhanyagolja az életében kiművelni az értelmi képességeit. Ez a Földön a legborzalmasabb hibák egyike. Tudnék, a Biblia szerint minden ember, aki egészségesnek születik, mert tudjuk azt, hogy nagyon sok ember eleve olyan hátránnyal születik, hogy értelmi képességei nem fejlődnek ki, vagy nem tudom, 2-3 éves koron mozognak, vagy 5-6 éves koronál állnak meg, például a Down-kor, ugye régen mongoloid kornak nevezték, vagy egyéb más dolgok, egyéb születésbeli rendellenességek más. Most nem beszélünk ilyen emberekről. Nagyon fájdalmas dolog ez, erre is vissza lehet kérdezni, hogy mi legyen ehhez a viszonyulásunk, meg a Biblia mit mond ezekről, de most azért az emberiség nagyobb részéről beszélek, mert azért ez egy tört rész, ez egy kis százalék. Az emberiség 99%-a úgy születik a világra, hogy itt fönt van a feje, a fejében ott van a 25-50 milliárd agysejt, csecsemőkorától fogva egyenletesen fejlődnek ki az értelmi képességei, de nagyon sok ember az életében már szinte gyerekkorában, kamaszkorában vagy később lemond az értelmi képességeinek a kifejlesztéséről. Olvasnék a könyvből, aztán majd én is hozzáfűzném a magam meglátásait, hogy mit ír a szerző erről. Isten azt kívánja, hogy fejlesszük értelmi képességeinket. Azt akarja, hogy követői értelmesebbek legyenek, és tisztábban lássanak, mint a világ fiai. Elégedetlenül nézi Isten a közömbös lusta hívőt, aki nem törekszik arra, hogy gyümölcsöző és tájékozott munkása legyen. Az Úr arra szólít, hogy szeressük teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes erőnkből és teljes elménkből. Kötelességünk, hogy értelmi képességeinket a lehető legmagasabb szintre fejlesszük, mert csak így tudjuk teljes elménkkel megismerni és szeretni Teremtőnket. Kedves hallgatók, mi akadályoz meg embereket abban, hogy kifejlesszék az értelmi képességeiket? Általában erre szoktak hivatkozni az emberek, hogy nekik nincs olyan nagy eszük. Ugye ezt szoktuk hallani, hogy nekem nincs olyan nagy eszem, A testvéremnek annak gyorsan vág az esze, X rokonomnak annak nagyon megy, a sakkozik, vagy filozófiát tanul, vagy egyetemre fölvették. Én csak egy ilyen egyszerű, szerény ember vagyok. Én nem kaptam különleges értelmi képességeket. Itt szeretnék egy alapvető tisztázást nyújtani, és ezen el lehet aztán gondolkoznunk az egész életünkben. Mitől függenek az értelmi képességek? Mitől függenek az értelmi képességek? Az ész kicsiszoltságától, a lelkiismeret állandó jelenlététől és ellenőrző tevékenységétől, illetve az embernek az erkölcsi fejlődéséből, ha a lelkiismerete szerint él, a meggyőződése szerint él. Hát ha hármat mondok, mire tetszene gondolni? Az értelmi képességek elsősorban az észtől függnek, hogy ki hogyan csiszolja ki az eszét, és most már ugye óvodásokat is számítógép elé ültetnek, vagy nem tudom én, milyen logikai feladványokat adnak 4-5 éves gyerekeknek is. Elhibázott stratégia, azt gondolom. Lehet, hogy pillanatnyi hatást, pillanatnyi eredményt mutatnak a kisgyerekekkel, hogyha ilyen körülmények közébe teszik. Elnézést, a hasonlatért, de hát az állatokat is lehet idomítani, és bizonyos időn belül sziporkázó eredményeket lehet elérni, de hosszabb távon ezek semmire nem jók, sőt, aláássák az egészséges emberi személyiség növekedést. Az értelmi képességek nem elsősorban az ész fürgességétől, találékonyságától, mélységétől függenek. Az értelmi képességeket az szabályozza, hogy a viszonyunk az igazsághoz milyen. A viszonyunk az igazsághoz pedig egy eleve minden emberben ott levő képesség által szabályozódik, és ez a lelkiismeret. Ha valaki azt mondja, hogy neki nincs különleges értelmi képessége, nagyon sokszor ezzel csak azt palástolja, hogy nem akarja használni a lelkiismeretét, ami mindenkinek van, mindenkinek azonos szinten adatik. Ha valaki a lelkiismeretére hallgat, akkor a gondolkodása előbb-utóbb a legjobb értelmi képességek közé sorolja majd ezt az embert. Szoktam idézni Szofoklész csodálatos mondatát, ami a Filoktétész című drámájában hangzik el, ha már itt ebben a sorozatban idéztem, hát elnézést, de jobb ezt kívülről megtanulni, mint elfelejteni. Így mondja ki Filoktétész a darabban, az okosságnak előtte jár az igazságosság. Ez a világirodalom egyik legnagyobb mondata, az okosságnak előtte jár az igazságosság. Mit ér, ha egy ember csiszolt, eszű, nagyon okos, de lelkiismerettelen? Igazságtalan. Az élet hétköznapjaiban tulajdonképpen egy tudathasadásban él, egyrészt a szakmájában, a hivatásában óriási agytornák mutatványaira képes, az élet hétköznapjaiban pedig a családjától elkezdve a környezetéig bezárólag igazságtalan, önző, énközpontú. Szóval mit ér ez? Tehát az okosságnak előtte jár az igazságosság. Sokszor fölhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy a világirodalomnak ha egy regényét kell kiválasztanunk. Mert hát ugye a sok regényből nehogy elolvassuk még a tört részt sem. Ha egy regényt el kell olvasnunk, én azt mondom, hogy a Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés ez a regény, amelynek többek között ez is a középpontjában áll. Így mondja ezt Török Endre, a neves irodalomtörténész, hogy az egész Bűn és bűnhődés arról szól, hogy a lelkiismeret hogy száfol rá az észre. Mert mi az ész? Mi az a Raskolnikovi ész? Hogy megölöm azt az embert, aki kárt okoz a társadalomnak, én, aki átlátom a bajokat, látom, hogy ez az uzsorásasszony milyen sok gondot okoz, én ezt az embert nyugodtan eltetem lábalól, mert akkor több embert nem fog megmételyezni, nem fog tönkretenni. Hát így lehet a rosszat megszüntetni, hogy a teljesen ártalmas embereket, azokat el kell tüntetnie a társadalomból. Ez a korabeli nietzscheanus felfogásban ugye az übermensch kifejezés, egy ember, aki fölébe emelkedett a tömegnek, meg a társadalomnak, aki el tudja dönteni a maga eszével, hogy mire lenne szükség, hát akkor szépen Raskolnikov azt mondja, hogy az ilyen embereket el kell tenni lábalól. Mindez addig nagyon is jól működik, ameddig ugye véletlenül a szobába be nem lép a kis Lizavéta, az unokahúg. Hát akkor azt is el kell tenni lábalól, úgy, hogy ne legyen tanú. Már az ész csődöt mond a második lépésben. és az egész bűn és bűnhődés nem más, mint az észnek a cáfolata, a feléledő, az egyre inkább megerősödő lelkiismeret segítségével. Na hát ezeket az irodalmi példákat, Szofoklészt és Dosztojevszkijt azért említem, hogy ennek azért a művészetben is van lenyomata, hogy a lelkiismeretes gondolkodás a legmagasabb rendű gondolkodás. Az a gondolkodás, ami az igazságot helyezi előtérbe. Nagyon szerettem diákkoromban Simone Weil műveit, le is fordítottam egy kötetet tőle. Ketten voltak testvérek, egy franciaországi zsidó család sarja volt ez a Simone Weil. A bátyja André Weil néven egy nagyon híres matematikus lett, és azt írja az önéletrajzában a húga, ugye ez a Simone Weil, hogy a gyerekkoromtól fogva láttam egy nagy észt a családban, egy nagy tehetséget, ez volt a bátyám. És a bátyám szint úgy rám nehezedett, hogy hát ugye a bátyám egy nagy ember lesz, nagy matematikus, én belőlem mi lesz. És akkor nekem az a gondolat adott vigasztalást, írja ebben az önéletrajz írásában Simone Weil, az a gondolat adott vigasztalást, hogy ha én nem lehetek is nagy matematikus, és nem leszek is nagy tudós, de én az életben mindig az igazságosságot állítom a középponti helyzetbe, akkor az életben én is vihetem valamire. Én úgy gondolom, hogy az az ember, aki elkötelezi magát a lelkiismeretességnek, az igazságosságnak, az az ember az értelmi képességeiben is mindig csiszolódni fog, és mindig finomodni fog. Nemrég olvastam Dürernek, a híres német festőnek és grafikusnak az írásait, és Dürer egy nagyon érdekes gondolatot mond, azt mondja, hogy például egy művész honnan tudja meg, hogy az alkotása jó vagy rossz. Azt mondja, olyan sok kritikus van, aki bakot lő, és nem rosszra mondja, hogy jó a jóra, meg rossz. Azt mondja, egyszerű embereknek mutatom meg a műveimet. Mert egyszerű emberektől azt ugyan nem várom, hogy megmondják, hogy jó, azt meg még kevésbé várom, hogy még érvelnek is amellett, hogy miért jó ez a grafikám, meg ez a festményem, de egyszerű emberek valamit nagyon biztosan megmondanak, hogy miért rossz, vagy hol a rossz, vagy hol vannak az aránytalanságok, melléfogások. Azt mondja, először egyszerű embereknek mutatom meg a műveimet, és hogyha azok figyelmeztetnek valami rosszra, akkor ezt nagyon komolyan veszem, és aztán valaki tudós ember meg tudja mondani, hogy miért is jó ez a műalkotás, annak külön örülök, de az egyszerű emberekben mindig van egy olyan nagyon biztos, olyan, hogy is szoktuk mondani, józan paraszti ész. Ugye ez is egy érdekes kifejezés a közben, hogy a józan paraszti ész, vagy egy olyan tenyeres, talpas bölcsesség. Miért? Mert azért egyszerű világban a legfőbb nevelési elv mindig a lelkiismeretesség és a becsületesség volt. Le kell ezt zárnom, megyek tovább. A második nagy képesség a beszéd képessége. Mi is a beszéd? Azt mondja itt ez a könyv, a beszéd a bizonyítás és a meggyőzés eszköze. Így van. De ha ezt a meghatározást újra elmondom, mi a beszéd? A beszéd a bizonyítás és meggyőzés eszköze. Önök azt mondják nekem, hogy hát akkor ma ki beszél? Ma ki beszél? Ki akar itt embereket tiszta logika, tiszta beszéd alapján meggyőzni és valamit is bizonyítani? A világunk a fecsegésnek a világa, a félre magyarázásoknak és félre beszéléseknek a világa. Az egyik legnagyobb talentumát az ember arra használja, hogy hazudozzon. Ilyen világban élünk, egy hazug világban élünk. Éjjel-nappal a hazugság folyik a csapokból. Eszembe jut Pirinszky János híres meghatározása a beszédről. Ez is érdemes megjegyezni. Azt mondja, a beszéd az nem a nyelvészek dolga. Beszéd nem is a költők dolga, meg nem is az írók dolga, a beszéd a szeretet dolga. Mert ha én szeretem a másik embert, valamit meg akarok vele értetni, plusz tudom azt is, hogy valami fontosat akarok vele megértetni, mert értéket látok abban, amit át akarok neki adni, akkor érthető nyelven világosan beszélek, és arra törekszem, hogy az a másik ember megértsen, hogy mit is akarok neki mondani, mert valami nagyon fontos dolog, amit akarok mondani. Most, hogy ezt így elmondom önöknek, ne tessenek úgy gondolni erre, hogy most én valami más világról beszélek, amikor így mutatom be ezt a szép képességet. Ebben a világban kell ezt gyakorolnunk. csak ne vegyük át ennek a világnak a beszéd stílusát. Például ahogy a rádióban, televízióban általában megszólalnak emberek, az a fölszínességnek, a könnyelműségnek, a lazaságnak, a felelőtlenségnek, szóval olyan erkölcsi mozzanatok társulnak a beszédhez, amelyek agyon csapják a beszédét az embereknek. Tehát ezeket nem szabad átvenni. Az igazi beszéd mögött mindig igazi gondolkodás rejlik. Ha helyesen műveljük ki az értelmi képességeinket, vagyis hogyha a lelkiismeretünkre hallgatunk, ha az igazságosságot követjük az életünkben, akkor a beszéd is fokról fokra csiszolódik, akkor a beszédünk is olyan beszéd lesz, hogy az emberek felfigyelnek, mert aki így beszél, az biztos nem halandzsázik, aki így beszél, az biztos valamit mondani is akar. Szóval a beszéd az egyik legnagyobb talentumunk. Ezt olvasom ebben a fejezetben, szorgalmas igyekezettel mindenki megtanulhat érthetően olvasni, és tiszta kiejtéssel, kellemes hangon lebilincselően beszélni, így Krisztusnak sokkal eredményesebb munkásai lehetnek. Külön kiemelem ezeket a kifejezéseket, hogy érthetően olvasni, tiszta kiejtéssel, kellemes hangon lebilincselően beszélni. Visszaemlékezem arra, amikor én ezeket a bibliai előadásokat kezdtem, én a szó szoros értelmében nem tudtam beszélni. Az első előadás az majdnem botrányba is hulladt, éppen emiatt, és ez ugye 15 évvel ezelőtt volt, nem tudtam például mondatokat befejezni. Tehát addig, ameddig az embernek a gondolkodása túlbonyolított, ameddig nem igazodnak ki a gondolataink, és nem választunk mértékeket, nincs meggyőződésünk, nincs bizonyosságunk, addig az ember belekap ebbe, akkor már ugornát a másikra, akkor oda, egyszerre akarna az ember mindent mondani, úgyhogy nekem a szószoros értelmében az egyetem elvégzése és a Tudományos Akadémia magas állásai után meg kellett tanulni beszélni, úgy, ahogy az egyik főiskolai tanár ismerősöm mondta, következőket mondta szó szerint, amióta a Bibliát olvasom, már érzem, hogy az első osztályból talán átléptem a másodikba. Tehát, amióta a Bibliát olvasom, az első osztályból átléptem talán a másodikba. Miért nem tudnak az emberek beszélni? Nem azért, mert beszédhibásak, nem azért, mert valami nagy probléma lenne, azért nem tudnak az emberek beszélni, mert a gondolkodásban nagy zűrzavar van. Ameddig a gondolkodás nem tisztul ki, a beszédtől se lehet elvárni, hogy az úgy csörgedezzék, mint a patak. Addig olyan zavaros lesz, mint a hinár, a felpiszkált hinár. Tehát ennyit mondjuk röviden a beszédről. A harmadik talentum a befolyás. Van egy nagyon szép mondat ebben a könyvben, ez is olyan egyszerű dolgot mond ki, de sokszor nem gondolunk rá. Minden embert a reál jellemző légkör vesz körül. Milyen csodálatos mondat. Minden embert a reál jellemző légkör vesz körül. Vannak emberek, akiknek a megjelenése olyan már, hogy üdítő, vidító. Már reményteljes már az, hogy föláll, és valamit mondani fog. Én is hálás vagyok, hogy mondjuk a Bibliát ilyen emberektől ismertem meg, hogy már vártam azt, hogy részt vehessek ilyen, hát a 70-es, 80-as években ez még nyilvánosan nem történhetett meg ilyen családi összejöveteleken, mert már maga a látvány is, hogy emberek nyugodtan leülnek, és valami magasabb rendű mértéknek alárendelik a gondolkodásukat, de ezt szívvel, lélekkel teszik, és igazi értelmes tisztelettel, ez már az emberben jó kedvet szült. De vannak olyan emberek, akiknek a megjelenése mondjuk már eleve olyan, hogy már kezdek szomorú lenni. Vagy kezdek már kétségbe esni, mert a légkör panaszkodó, zúgolódó, ugye a nehéz emberek, ugye szoktuk is mondani, hogy milyen nehéz emberek. Azt mondja a szerző egy másik helyen, hogy az az ember, aki tudja, hogy bizonyos emberekre jó befolyással van, és ezt a jó befolyást nem használja ki, és embereket indíthatna a jóra, de ezt elmulasztja, annak Isten azt a vétket tulajdonítja, amit a másik ember megtesz, mint hogyha ő tette volna meg. Ez nagyon nagy igazság. Ha látjuk, hogy egy embert valamire kérlelhetünk, valamiről jó értelemben lebeszélhetünk, és nem tesszük meg, nem írunk meg egy levelet, nem látogatjuk meg, nem beszélünk hozzá, szóval azzal azt kockáztatjuk, hogy azt a hibát, amit ő elkövet, Isten nekünk fogja tulajdonítani, mert ilyen nagy hatalma van a befolyásnak. Ugye a Biblia szerint a befolyásnak van pozitív értelme, amikor a jóra lehet késztetni a másik embert, és van egy negatív véglete, amit a Galata levél harmadik fejezete megigézésnek nevez, ami egyszerűen azon áll, hogy emberek úgy tudnak befolyásolni másokat, mai szóval élve hipnotizálni másokat, hogy az valami félelmetes és ördögi, tele van az egész 20. század ilyen jelenségekkel. Emberek hogyan tudnak hipnotizálni, hogyan tudnak rosszra befolyásolni másokat, és ezt nagyon komolyan kell venni. Az örök példám mindig a 30-as évekbeli választás a náci Németországban, ahol több mint 30 millió német önként adta a szavazatát a Führerre. Senki nem kényszerítette őket. Önként és dalolva adták le titkos urnákban a szavazatukat. Annyira meg tudta őket igézni, ugye ez az illető népvezér. Több példát nem említek, mondom, tele van az egész 20. század ezzel. A negyedik nagy talentum az idő. Azt végképp nem mondhatja senki se, hogy egy valamiben nem milliómos. Időben mindannyian milliómosok vagyunk. Nagyon sok időnk van. Az más kérdés, hogy az ember úgy érzi, hogy kevés az ideje, mert nem tudott valamit elvégezni, vagy mindig hátralékban van, de Isten az egyik legnagyobb értéket, a legnagyobb talentumot adta az idővel. Aki az időt fel tudja használni, aki az időt össze tudja fogni, aki gyorsaságra szokik a munkájában is, gyors átlátásra, gyors véghezvitelre, abból az emberből nagyon szép jellemű, így olvassuk ebben a könyvben, arányos jellemű ember válik. Arányos jellem, micsoda kifejezés. Az arányos jellemet elsősorban az idővel való jó bánásmód teszi. Mit tud egy ember mondjuk egy adott lehetőségben egy fél óra vagy egy óra alatt megtenni? Tudunk-e gyorsan váltani? Tudunk-e úgy tervezni, hogy azok a tervek véghez is menjenek? Nem véletlenül került bele az idő ugye a 10 parancsolat 4. parancsolatába, mint törvény, hogy az időnk hogy legyen összefogott, hogy a 6 napon át munkálkodjunk, de a 7. nap a teljes megnyugvásnak az ideje, mert az egyik legnagyobb talentumunkat pazaroljuk el, hogyha az időt nem jól használjuk fel. De ugyanilyen talentum az 5. az egészség is. Isten bennünket egészséges életre teremtett, és ezzel szemben mit látunk? Szinte azt látjuk, hogy az emberek kéjelegnek abból, hogy rombolják az egészségüket. Minden ember mondja azt, hogy hát igen, csak egészség legyen, semmi más, meg az egészség milyen fontos. De hát ennek éppen az ellenkezőjét mutatja az élet. Én sokat utazom, és tegnap éppen volt egy beszélgetés a rádióban, ezeket mindig nagy figyelemmel hallgatom, hogy Magyarországon a daganatos betegségek ugrásszerűen, szóval ilyen megkétszereződnek, megháromszorozódnak. Miből következik ez? Sok zsírfogyasztás, aztán a helytelen életmód, aztán a daganatos, tehát főleg rákos betegségek okai között elsőrendben áll ugye a cigarettafogyasztás, aztán sok égetett szeszfogyasztás, alkoholfogyasztás. Múltkor utazás közben egy pénzügyőrrel beszélgettem, és elmondta, hogy Magyarországon az égetett szeszek évben, ami 1 milliárd forint legális és nem legális jövedelmet szereznek. Szóval iszonyú nagy összeg, nem? Az Alföldön sorra buknak le ezek a tanyán vízből és cukorból készült soltvadkerti kövidinka gyártók, meg nem tudom én kicsodák. Szóval az egész Magyarország egy ilyen szervezett egészségrombolásba vesz részt. Egy szervezett egészségrombolásba. Különös feladata van annak, aki Magyarországon ma kereszténynek vallja magát, hogy mit tesz azokért az emberekért, akik a halál fogjai már 40 és 50 éves koruk között. Irtózatos, riasztó méretekben szaporodnak el, például nőknél mellrákok, férfiaknál gyomorrák, prostatarák, olyan méretekben szaporodnak el, és annyira világos emögött a helytelen táplálkozás, ugye a táplálkozásból adódik a betegségek 60-80%-a. Mi itt régen szoktunk szervezni ebben a kis teremben bemutatókat, most már nincs rá nagyon lehetőségünk, kicsi a helyünk, és nem tudjuk ezt így már jól felhasználni. De vidéki városokban, ahol egy sorozatot befejezünk és rendezünk egy ételbemutatót, az emberek az egyik ámulatból a másikba esnek, hogy így is lehet élni, vagy így is lehet főzni, meg a Biblia valóban az első fejezetében így kezdődik, hogy Isten már ott lerakja az emberi táplálkozás két alapját, hogy gyümölcsök és gabonafélék, és hogy ez ennyire következetes a Bibliában. Tessenek majd erre visszakérdezni, minden esetre az egészség a legeslegfontosabb talentumunk, hiszen a szeretettel a legközvetlenebb összefüggésben áll, mert az az ember, aki szeret, ahogy elhangzott, és adni akar, adni csak egészséges ember tud. Az utolsó talentum a pénz. Persze itt ebben a könyvben még több talentum is felsorolást nyer. A Biblia azt mondja az első Timóteus levél 6. fejezetében, hogy nem a pénz a rossz, hanem a pénz szerelme. Nem a pénzben van itt a hiba, hanem a rossz hozzáállásban a pénzhez. Ha valaki munkanélkül akar pénzhez jutni, alapvetően el lehet készülve arra, hogy áldás nem lesz benne. Lehet, szóval a mai világban lehet munkanélkül pénzhez jutni, akár milliókhoz is. Ugye tegnapi esetet tetszenek hallani, hogy itt pár kilométerre innen Zuglóban valaki rátámad egy nem is olyan idős asszonyra, és hát nem adja át a társát, és lelövi. Ugye, tehát 3,5 millióhoz hozzájutott az illető, és hát ezt már szinte nap után halljuk. De azon a pénzen nincs áldás. Majd kérdezzék meg, ha valakinek kérdése a tőzsde, vagy egész más dolgok, nem akarok ebben egy előadás keretében belül belemenni, a beszélgetésben vissza lehet ezekre kérdezni. Nekem sziklaszilárd meggyőződésem a Biblia alapján, hogy csak azon a pénzen van az Isten áldás, amit munkával szereztünk. Ügyeskedéssel szerzett munkán nem lesz soha az Isten áldása. Viszont olyan embereken, akik tudják beosztani a pénzt. Egy fiatal családnál voltam a minap, és két kisgyermeket nevelnek egy vidéki városban, és azt mondják, hogy hát készített az édesanyja egy kis dobozt, és ráírta, hogy ha mégis úgy látod, hogy felesleges kidobás, akkor tedd ide. Egy hét alatt 400 forintjuk gyűlt össze. Ugye a mai világ felelőtlen a pénzkezelésben. Az emberek erre adják a pénzt, arra adják a pénzt, ez megtetszik, nem tetszik, majd hó végén, majd miből élünk, az egy más kérdés. Tehát, hogyha még egy ilyen nagyon rendes család is egy héten 400 forintot megtakarít, ugye az egy hónapban már ugye 1600-2000 forint, azért annak már látszata van. Hatalmas nagy talentum a pénzkezelés talentuma. Jézus így akarta megjobbítani az egyik legnehezebb tanítványát, a legnehezebb tanítvány ugye Júdás volt, rábízták a pénzt, de visszaélt a pénzkezelésével, és elcsent lopott a pénzből. Kedves hallgatók, nem akarom tovább folytatni, az időnk is halad a vége felé. Én ezzel szerettem volna egy kis gyakorlati buzdítást adni, hogy mindannyian nagyon sok talentumot kapunk az életbe. Sőt, azt mondhatnám, hogy se szeri, se száma nincs a képességeinknek, az ajándékainknak. Ha az élet egy-egy területét, egy-egy sávját kiválasztjuk, hogy most ezt én nagyon komolyan szeretném venni, és itt kérem az Isten segítségét, hogy segítsen, hogy itt valóban keresztény legyek, óriási csodák és óriási előre lépések várhatók. Ezzel zárnám le a talentumoknak a példázatát. Ha bármi kérdés előadódik, ahogy szoktuk tenni, negyed óra szünetet tartunk, közben a könyvek kazetták között szét lehet nézni, és itt ebben a formában, tehát nem előadás, bibliaköri formában, úgyis a megbeszélésen van a hangsúly, körülbelül egy olyan egy és egy negyed óra megbeszélést tudunk még szánni a témánknak a feldolgozására. Aki nem tud itt maradni, két hét múlva a kecskék és juhok példázatával lezárjuk ezt a sorozatunkat. Köszönöm szépen a figyelmet! Kérném szépen, hogy foglaljunk helyet, és foglaljunk helyet, kérném szépen, és akkor elkezdenénk a megbeszélést. Igen, tehát Pál apostol mondja ki ezt a valóban nagyon súlyos mondatot, talán felidézném az egész szöveg összefüggést, az első Timóteus levél 6. fejezetében hangzik ez el, és akkor majd válaszolnék a kérdésre, mert valóban a Bibliának egyik legmegdöbbentőbb kijelentése. Az első Timóteus levél, a 6. fejezet 6. versétől olvasom. De valóban nagy nyeresség az Isten félelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, meg törbe, és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogván némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. Hogy mennyire komolyan gondolja ezt Pál apostol, hogy egy ilyen hatalmas kijelentést tesz, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme, utána még hívő emberekről is megemlékezik, hogy még a hittől is el tudott a pénz téveíteni embereket, mert hiszen azokat említi, akik eltévejedtek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. Úgy gondolom, hogy a pénz szerelme azért valóban minden rossznak a gyökere, mert a pénzben összpontosul minden. A vágyak, a kívánságok, a kényelem, a hatalom, a gazdagság, az élvezetek, szóval minden, mert ugye, ahogy szokták mondani, pénzzel minden megvásárolható. Szóval pénzzel mindent és mindenkit meg lehet vásárolni. Szóval ez a bizonyos korrupció, ez nem mostani találmány, ez a világtörténelemben. Csak nézzük meg a Bibliát is, ugye Jézust is 30 ezüst pénzért eladta valaki, szóval följelentette valaki. Tehát a pénz az biztos, hogy ha egy probléma előtt állunk, és nem látjuk egészen pontosan, hogy mi ennek a problémának a gyökere. Nekem például ez az ige itt segített nagyon sokat. Hogy áll az ember egy bizonyos kérdés előtt, egy bizonyos megoldandó probléma előtt, és nem látja, hogy egy ember miért viselkedik úgy, vagy egy embernek miért vannak ilyen gyötrelmei, vagy nehézsége, és akkor ha eszünkbe jut ez az ige, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme, akkor ez úgy eligazítja az embert, hogy valahogy minden emberi gonoszság legmélyén valahol ott a pénznél kell keresni ott a forrást, ahonnan kiindulnak ezek a dolgok. Ugye, mert valahogy mindegyik erre vezethető vissza. Tehát mondom, hogy ha valaki például hatalmas akar lenni, hát a hatalom se nyerhető mással el, csak pénzzel. Olyan érdekszövetségekbe kell belépni. Élvezeteket keres az ember, hát az is csak pénzért. Kényelmes életet keres, vagy mást, az annak is a formája ez, hogy legalábbis a leggyorsabb formája. Persze van más lehetőség is, de ez a leggyorsabb és a legkézenfekvő formája nagyon sok ember számára, és ezért mondja így ezt. És aztán az egész szöveg összefüggés pedig azért fontos, mert a pénz szerelmével mit állít szembe? Ugye a megelégedést. Azt mondja, ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Most ma megkaptam a Gallup intézetnek a felmérését, hogy Magyarországon a 10 parancsolatot hogyan ismerik és hogy nem. Én az amerikai felmérést ismerem. Azt 10 évvel ezelőtt készítették, a legismertebb parancsolat, mi volt a 10 parancsolat parancsolatai közül, a ne lopj. Az 70%-os ismertség, a többinél van olyan, hogy 10% se ismeri. Tehát ez is, hogy az emberek a ne lopj parancsolatot ismerik, és azt tekintik a legfontosabbnak, ez is rámutat arra, hogy ugye 3-400 éve mi a kapitalizmus korát éljük, és a kapitalizmus istene is a pénz. Tehát itt a nagy pénzmammon körül forog minden. És az egyszer végig kellett tekintenem, hogy az irodalom történetben melyik az a parancsolat, amiről a legtöbb művet írták. Hát ott is ez a 8. parancsolat, a ne lopj. Hát hol írtak művet például az első, második, harmadik, negyedik parancsolatról, de hát Tolsztojnak a Mennyi föld kell az embernek a mixát néhai bárányáig, ugye, és elég jó műveket írtak erről még tetejébe, hogy a gazdagság és szegénység. Nemrég jelent meg egy amerikai történésznek a könyve, Moses Finneynek hívják, az a cím, hogy a politika és a történelem, és ott arról értekezik, hogy az egész világtörténelem sem más, mint a gazdagok és szegények állandó küzdelme, aminek a középpontjában megint csak a pénz van, vagy valami pénzhez hasonló eszköz van, mert hiába nevezzük mi el rabszolgatartó társamnak, azt mondja, hogy a mai társadalom mitől nem rabszolgatartó? Vagy elnevezzük hűbéri társadalomnak, vagy kapitalista, vagy más. Azt mondja, hogy mindegyik társadalomban a kevés gazdag ember elnyomja a sok szegényt, és még jól meg is fizetteti ezért magát. Tehát ez most, ha így lecsupaszítjuk a dolgokat, akkor csak valahogy ilyen meglátásra jutunk, hogy az emberek a pénzért mindenre képesek. Tehát korán sem képesek annyira például élvezetekért vagy hatalomért, de a pénzért mindenre képesek. Lehet ezen gondolkodni, tehát a Biblia kimondja itt. Lehet, hogy eddig mi nagyon, nagyon rózsaszín szemüvegen néztük a világot, Béla, nem?
Nem, hát például van egy konkrét bűn. A házasság előtti szexuális érintkezés az paráznaság a Biblia szerint. Az bűn. Hát akkor most hogy jön ide a pénzszerelme? Szóval engem ez zavar, hogy miért minden bűnnek a gyöker a pénzszerelme? Hát szerintem nem minden. Hát van bűnös kívánság, féltékenység, irigység. Jó, sok területen a pénz is közre játszik, de erre a paráznáságban például hol lehet a pénz?
Hát az... Hát már is belekaptál egy, amiben ott van a pénz. Tehát mondjuk, hogyha így konkrét esetet kellene ehhez látni, tudod, hogy mondjál egy olyan esetet, ahol nem a pénz. Inkább így fordítanám vissza. De az embernek az önzése végül is miben nyilvánul meg? Ha megyünk úgy lefelé, tehát úgy megyünk, ami abban nyilvánul meg, hogy az ember a másik emberen hatalmaskodni akar, fölényeskedni akar. Önmagát igazolja, és a másik embert akarja meghazudtolni. Tehát mégis ez a gyökere. Na de ezt is végrehajtani, valami eszköz kell ehhez, hogy ezt az emberek érvényesítsék. Ha valaki csak úgy otthon morog magában, az nem biztos, hogy rosszat tud tenni a másik embernek. De aki megfelelő pénzhez jut, és ezzel csinálja a praktikáit, az biztos, hogy le tudja tarolni a többit. Tehát ez attól függ, hogy milyen súlycsoportban beszélünk erről a kérdésről. Valahogy ez, hogy az ember fölébe akar kerekedni a másiknak, és mindig önmagát akarja igazolni az ember, ennek is a legjobb eszköze azért a pénz. Tehát most ez... Hát azt nem mondom, de a Biblia azt mondja, hogy minden rossznak gyökere. Tehát a gyökérben ez van, aztán, hogy utána még a kiágazásokban mi lép bele csatasorba, az egy másik kérdés. Szóval ha én ezt tudom mondani gyakorlati tanácsként, ha az életben valamit nem látunk, hogy mi lehet annak a hátterében, gondoljunk erre a Biblia versre, hogy minden rossznak gyökere a pénzszerelme. És akkor megtaláljuk az okot. Magyarországon terjedt el nagyon ez a kifejezés, ez nem bibliai kifejezés, mert a Biblia szerint mindenki nehéz ember. Szóval mindannyiunknak a természete rossz, én központú, tehát mindannyian nehéz természetűek vagyunk. Csak vannak, akiknél ez a nehéz természet az élet hétköznapjaiban, hát különösebben kijön, vagy épp a környezete számára már régebben megnyilatkozott, és már nehezen tudja kezelni, hogy mit én valaki sokat panaszkodik, sajnáltatja magát. Szóval nem olyan nagy bűnök ezek, ilyen apró cseprő dolgok, de én ezt a légkörnél említettem, a befolyásnál említettem, hogy nyilván egy olyan ember, aki állandóan panaszkodik. Na most, hogy azzal ki kíván találkozni például? Tehát amikor tudjuk előre, hogy abból az emberből dőlni fog a panaszkodás, vagy az önsajnálat, vagy a világnak a vádolása. Tehát nyilván az ember nyűg lesz a környezetének. Most a környezet ugye nem keresztény emberekből áll, csak egy társadalmi környezet. Tehát egy keresztény embernek nem lehetnek nehéz esetei, mert egy keresztény ember tudja a Biblia alapján, hogy mindannyian nehéz esetek vagyunk, és Jézus Krisztus mindenkiért odaadta az életét. De minthogy egy társadalmi környezet nem csak keresztény emberekből áll, hanem vegyülékes embercsoportokból, ezért szinte úgy beskatujáznak és elkönyvelnek embereket így. De ez erre tekintettel kell lennünk sajnos. Tehát azért egy keresztény ember legyen olyan, hogy a megjelenésével ne nyomott hangulatot, ne viszályt, ne feszültséget árasszon, hanem inkább bizakodást, inkább reménységet. Én csak erre akartam utalni. Szóval semmi többre nem, szóval ilyen külön kategória nincs ilyen, hogy nehéz ember, mindannyian azok vagyunk. Most a boldogok, akik sírnak, Jézusi kijelentés az első sorban, hogy az igazi megbánást jelenti, az nem emberek elé való dolog, az egy embernek a rejtett belső élet, hogy tud-e szembefordulni az ember a bűneivel. tudja igazán fájlalni a hibáit, ez a sírásnak az értelme. Van persze egy másik értelme is, hogy látva a világunknak az állapotát, a helyzetét, tudunk-e igazán együttérzően tekinteni erre a sok szenvedése és nyomorúságra, na de éppen abban nem szabad nyomott hangulatot árasztva fellépnünk, mert hogyha látjuk azt, hogy egy ember szenved vagy nyomorog, akkor azzal csak tetézzük a bajt, hogyha mi magunk is erre ráteszünk. Éppen ott megkönnyíteni kell, vagy a figyelmet az igazi megoldásra terelni. Szóval ezért a boldogok, akik sírnak, az csak erre a két esetre vonatkozik. Az önmaguk hibáiért, akik tudnak igazán, tehát akik meg tudják bánni, illetve akik úgy tudnak együtt érezni a világgal, hogy könnyíteni akarnak más emberek szenvedésén és nyomorúságán. Vannak emberek, akik csodálatos képességet kapnak erre, hogy a legnehezebb helyzetekben váratlanul is belejutnak, de valami olyan mindig a jobbik végén megragadva a botot nyúlnak hozzá a dolgokhoz, hogy szinte úgy felemelik ezeket az embereket. Nemrég olvastam egy nagyon érdekes beszámolót, hogy egy házaspár Bibliát és könyveket terjesztett, és hát egy bácsi szinte már úgy káromkodva rázta az öklét, amikor kijött a házából, hogy nem akart hallani se Istenről, se a Bibliáról. De aztán valami módon megenyhült, és beengedte őket, és nem akarom elmondani az egész beszélgetést, de a végén már a bácsi Zsoltárt énekelt velük. Szóval vannak emberek, akik úgy tudnak hozzáállni, hogy igen, hogy nem azonosítom az embert, most rossz kedve van, valami rossz érte, vagy valami, nem azonosítom ezzel, szinte hallatlanra veszem, amit mond, mert azért az ember nem mindig fejezi ki, amit mond, sőt, a legtöbb esetben nem az van benne, amit mond. Azzal csak egy állarcot vesz az ember magára, amit mond. És ha ezen valaki túl tud látni, és a valódi problémához el tud jutni, és tud vigasztalást nyújtani, az valami csodálatos képesség, ugye? Sokszor nagyobb képesség, mint hogyha milliókat adna annak a másik embernek. Ne felejtsük el, hogy maga Jézus is azért ment háromszor a tanítványait felkelteni a Getsemáné kertben, mert neki is jól esett volna a vigasztalás. Neki is szüksége lett volna. Ő, aki az egész életben másokat segített, Jézus, és másokat támogatott, abban a küzdelemben neki sokat jelentett volna az, hogy legalább a három legszeretettebb tanítványa csak egy óráig tudott volna vele vigyázni. És ez súlyosbította a küzdelmét, amit ott folytatnia kellett. Hát a koldulásról ugye a 37. Zsoltárban nyilvánít véleményt a Szentírás, amikor azt mondja Dávid, hogy ő megvénhedett, ugye Dávid kb. 70 éves korában halt meg, ő megöregedett, megvénhedett, de azt nem látta, hogy kenyérkéregetővé vált volna az igaz. Tehát ezt mondjuk olyan emberekre mondja, akik tényleg igazságra törekedtek, akik a lelkiismeret, a becsület alapján akartak élni, azok az emberek soha nem kényszerülnek arra, hogy kimenjenek az utcára. Ezzel azért azt is akarom mondani, hogy aki kimegy az utcára, az ott valami az életben valami probléma volt. Vagy olyan probléma, hogy nem törekedett lelkiismeretesen élni, vagy igazságosan élni, és sodródott ideje oda, jobbra, balra. Tehát a világon nagyon könnyű elszegényedni, meg egyedül maradni, ez nagyon könnyű ezt megtenni. Vagy azért ne felejtsük el, hogy itt most Budapesten is hát a koldulás az egyik legkifizetődőbb iparág. Ugye ezt már leleplezték, de ezt már látni lehetett évekkel ezelőtt is. Mennek a mafia főnököt Somogy megyébe, Békés megyébe, és pár ezer forintért elhoznak fogyatékos gyerekeket, akiken 300-400 ezer forintot is keresnek egy hónapban. Ha valaki ezt meg akarja vizsgálni, vizsgálja meg. Én oda mentem már gyerekhez is, felnőtthöz is, ismerőseim is megkérdezték, nézett a másikra, még azt is meg tudta fizetni, akit ráállított, meg még egy harmadikat, aki megint ott volt, szóval három ember tudott fizetni a mafiózó, meg ki tudja még hány aluljáróban vannak ilyen dolgai, ő jön, zsebrevágja a nagy pénzt, szóval nagyon vigyázzunk, mert a látszat sokszor csal. Én a koldulásról annyit tudok mondani, hogy akinek koldulnia kell, annak valami súlyos erkölcsi probléma történt az életben. Ezzel együtt én nem vetem el a koldusokat, én mindig a koldusokkal beszélgetni szoktam, de éppen ezek a tapasztalataim mondatják ezt velem, mert amikor odaérek, hogy kérem, én többet akarok önnek adni, mint 50 forint vagy 100 forint, mondja meg a lakcímét. Én egy alapítványt képviselek, segítünk önön, hozunk ruhát, meg hozzá. Akkor már jön a bizonytalanság, jön a félrebeszélés, hogy ott, de most átköltözik, de most nem ott, hanem itt, és akkor már látja az ember, hogy itt valami nem tiszta a háttérben. Mert el tudok én képzelni olyasmit is, hogy valaki tényleg elszegényedik, és mondjuk keserűségében kimegy az utcára. De akkor az legalább mondjuk hát megadja a válaszokat, vagy elvisz oda, ahol ő lakik, és akkor az ember szembesül a látvánnyal, és akkor tényleg lehet valamit tenni. Ismerek az országban néhány ilyen polgármesteri hivatal szociális vezetőjét, azok mondják el nekem, nem akarok most városokat mondani, de hát ha valakit érdekel, elmondhatom, nem egy pletyka dolog ne legyen ebből, de például az egyik férfi elmondta nekem, aki egy ilyen szociális osztályt vezet, hogy ő kimegy abban az elég nagy városban, van neki 2000 úgynevezett szegény ember. A koldustól a munkanélkülikig nagyon nagy a skála, ő kimegy és úgynevezett környezettanulmányokat végez. És amikor a család látogatás során ahhoz a ponthoz ér, hogy mit adhatunk, akkor ruhát adjunk, cipőt adjunk, élelmet. Ugye a Biblia is azt mondja, hogy ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg. Az emberek azt mondják, mondta nekem az illető, a mi városunkban egyik sem mondta azt, hogy neki cipő kell, ruha kell, élelem kell.